irgalmasság kapcsán a Tékozó fiúnak a történetét vettük elő az elmúlt alkalommal, és ennek körülbelül a feléig jutottunk. Addig jutottunk, hogy a fiú elmegy otthonról, összeszedi a vagyonát, és egy távoli országban találja magát. A távoli országnak a jellemzőjéről beszéltünk, ahol minden fontosnak tűnik, csak egyedül az életnek a legfontosabb kérdéséről nem beszél senki. Az otthon maradó atya és a testvér azért tudják, hogy mi történik ezzel a fiúval, hiszen nem lehet olyan messzire szakadni az Istentől, hogy már ez kiessen az Istennek a látóköréből. Amikor kispapok voltunk, és ott ment a totó, hogy hova fogunk kerülni, ahogy kikerülünk a szemináriumból első szolgálati helyünkre, akkor voltak olyan falvak, azt mondták, hogy ezekben a távoli falvakban szembe kell misézni, mert olyan messze van, hogy háttal még az Isten se lát bennünket, úgyhogy az Isten háta mögötti hely. Na hát Budapestet látja a jó Isten, úgy gondolom ennek minden jó és rossz dolgával együtt, úgyhogy mi igencsak szem előtt voltunk, amikor ide kerültünk 1991-ben. Szóval vannak ilyen egészen távol első helyek, de nem lehet olyan messzire kerülni, hogy az Isten ne lásson bennünket. Akármilyen mélységbe kerülünk, akármilyen bűnökbe kerülünk, az Isten akkor is ott van. Tulajdonképpen azért nagy szégyen. Szóval benne a bűnöknek a közepében tudni, hogy az Isten közben ott van, azért ez nagy szégyen. Csak az ember hajlamos a saját életét úgy élni, mintha az Isten nem lenne ott. Egy kicsit ez a fiú is ebben a helyzetbe került, hogy nem érezte az atyának a tekintetét. Lehet, hogy hátra se nézett. Nem veszekedéssel ment el, ezt említettük, hanem szépen elment. Jól esett neki ez az élet. Az embernek néha jól esik úgy élni, mintha nem lenne rajtam senkinek a szeme. Se a szülőké, se az Istené. Lehetne ezt szépítgetni és másképpen mondani, de az ember azért egy kicsit szereti a bűnt. Azt talán említettük, hogy a keresztségben ugye az ember az áteredő bűntől is megszabadul, és olyan tiszták sose leszünk többet, mint a keresztelkedés után, de a keresztelkedés ellenére is az embernek a megsérült természete, a bűne való hajlandóság azért megmarad. És ez újra és újra elővesz bennünket, ez a bűn által megsérült természet azt jelenti, hogy az ember azért néha kívánja a bűnt. Nyilván nem véletlenül születik a mondás, hogy a tiltott gyümölcs mindig édesebb. Mert az ember igenis néha megkívánja a bűnt. És hát valaki kis dolgokat követel, valaki súlyos dolgokat követel, de nem igazán ez számít, hogy akkor most mekkora súlyú dolgokkal szakítjuk el magunkat az Istentől, azt számít, hogy el akarjuk szakítani magunkat az Istentől. Ezt így azért nem merjük kimondani, hogy én nem gondolok rá, meg én tiltakozom. Nagyon érdekes volt, nem ez az utolsó népszámlálás, hanem az azelőtti népszámlálás azért furcsa dolgokat mutatott. 6,7 milliárd vagy millió ember katolikusnak vagy kereszténynek vallotta magát, katolikusnak vallotta magát, aztán jöttek még a többi keresztény felekezetek, de az egész Magyarországon csak 200 ezer ember volt, aki azt mondta, hogy én ateista vagyok. Tehát 200 ezer ember él Magyarországon, aki megmeri tagadni az Istent. Jó, tudom, ez a sok, ez a 200 ezer, de arányaiban képest azért, ha az összes többi ember ugye gyakorolná a hitét meg a vallását, akkor minden sarkon templomot kéne építeni, mert nem férni kell. Tehát nyilván ez nem azt jelenti, hogy ő gyakorolja a vallását, hanem a magát vallásosnak mondó embereknek ma Magyarországon a 10%-a gyakorolja a vallását. Tehát érdekes, hogy azért meg nem tagadja, de semmilyen fáradtságot nem tesz azért, hogy neki egy gyakorló keresztény élete legyen. Szóval a távoli országba kerültünk ezzel a fiúval, vagy kerülünk sokszor. Akármilyen távolra kerül az ember Krisztustól, vagy az egyházától, azért emlékei vannak. Még egy hitét nem gyakorló embernek is vannak emlékei. Akárkinek a házába bemegyünk, akkor ott találunk ilyen emlékeket, találunk egy ikont, vagy találunk egy szentképet. Lehet, hogy a nagymamától örökölte, és nem is szép, hanem az is lehet, hogy csúnya vagy gicses, nem tesszük az első szobába, de azért ott vannak ezek az emlékek. Az ember egy örökség után nem dobálja ki ezeket az emlékeket, beteszi egy olyan helyre a lakásban, ami talán nem nagyon forgalmas, de én fontosnak tartom ezeket a megörökölt és sokszor nem szép képeket, mert azért tudhatjuk róla, hogy ezelőtt egy vagy két ember öltőn keresztül ezt végig imádkoztak egy életet, vagy kettőt, ha nagyon régi. És nekem jó egy olyan kép előtt megállni, ahol én tudom, hogy az anyám, vagy a nagyanyám, vagy valaki ezelőtt végigimádkozta az életét. Lehet, hogy nem a kép előtt áll, de ott volt abban a szobában, ahol az imádságait végezte. Úgyhogy, tehát ezek emlékek. Vannak megöröklött szép szentírások, bibliák, ott vannak ezek a talán nem is az utolsó helyen a könyvesporton, vagy betesszük a fiókba, mert megőrizzük, mert értékes, meg keresztek, amik szintén a háznak egy eldugott zegébe, zugába ki vannak helyezve. Csak nekem az a bajom, hogy igazából nem lenne szabad ezeket emlékké tenni, mert ezekkel együtt szépen betenni a tiszta szobába, ugye, meg a fiókba, meg szépen megbecsülni, de eldugni. Ezek által azért az Istent is egy kicsit betesszük az emlékek közé. És arra nagyon vigyázni kell, hogy Krisztus, tudom, hogy 2000 éve élt ezen a világon, de amikor Istent vagy Krisztust betesszük az emlékeink közzé, akkor az emlék az arra való, ugye, hogy egy utazás után hazamegy az ember, néha elővesz, az megnézeget, ez arra gondol, milyen jó volt. Ezért fényképezzük halára magunkat külföldön. Lehet, hogy aztán eltelik 5 év, úgyhogy az ember bele se néz, de azért 5 év múlva, 10 év múlva előveszi, belenézeget, és azt mondja, hogy de jó volt. De közben abban az 5 évben vagy 10 évben nem nagyon gondol rá, néha talán eszébe jut. Szóval az emléke az erre való. De hát az Istennel való élő kapcsolat az teljesen más. Az nem arra való, hogy néha leporoljam a szentírást, és akkor visszategyem, mert húsvét előtt amúgy is takarítási szezon van, az ember mindent letakarít szépen, és visszateszi a helyére. De nem jut eszébe, hogy ezen keresztül nekem egy élő kapcsolatot kellene tennem, vagy tartanom az Istennel. De azt gondolom, hogy ilyen emlékek közé betenni ezeket az Istenhez kapcsolódó dolgokat, én nem hiszem. Szóval úgy minden úgy redukálódik. Ezt látom az egész egyházban és a kereszténységben is. Egy kicsit azt látom, és ez komolyan veszélynek tekintjük, meg is éljük ezt, hogy minden egy kicsit redukálódik. Szóval ilyen redukálódó szertartások vannak, redukálódó prédikációk vannak, az a lényeg, hogy a 8 percet ne lépjük át. Emlékezünk arra, ugye, amikor a gyerekeink még velünk jártak templomba, meg hordtuk őket imádkozni, meg minisztrálni, meg minden, szépen lassan leléptek, lekoptak, és most nincsenek itt. Mindenkinek redukálódik szépen az egész életszerű istenképe. Nem tudom, tehát, és nem nagy emberöltől múltak el, amikor ez a redukáció megtörtént. De vagyunk itt sokan, akik falvakban születtünk, falvakból jövünk, azért nekünk még komolyan ez az életnek a része volt. Az, hogy minden nap imádkozunk, az az életnek a része volt. Az, hogy egy fél órával előbb mentünk, vagy értünk oda a templomba, mert ott egy fél órát még a férfiak megbeszélték, hogy mi volt a héten, annak az része volt. A mise után még mindenki ott maradt egy kicsit, mert ez annak a része volt. És akkor most itt nyilván ez egy városi lét is, az ember szépen beúgy a templomban, nem is nagyon találkozik senkivel, mindenki is ilyet, vagy elkésik, vagy stb. Beülünk, aztán itt szépen lassan úgy kifolyik a vallásosságnak a gyakorlati része, hogy kifolyik a kezünkből az egész élet, meg az egész vallásosság. A nagyszüleim meséltek arról, hogy amikor még a malomba kellett hordani a búzát, ugye, hogy legyen lisztjük, akkor nyilván szekérrel vitték, de hát volt néha olyan sár, hogy a szekér egyszerűen nem, se a lovak, se a szekér, akkor fel kellett venni a 70 kilós, ismerjük a 70 kilós zsákot még úgy gyerekkorunkból, fel kellett dobni a hátára, és akkor térdig sárba el kellett vinni, mert nem volt mese, liszt kell. És egyszer mesélték, hogy fellökték a 70 kilós zsákot, és úgy mentek a sárba, meg minden úgy közeledett a malom, meg minden úgy a közelségtől. Ugye a 70 kilós zsák az elején majd megszakadtak, de ugye a végén már úgy egész könnyű volt, meg közel volt a malom. Aztán amikor fel kellett lökni a garatba a zsákot, hogy akkor legyen búza, akkor jöttök rá, hogy nem a közelségtől volt könnyebb, hanem kifes lett az alja a zsáknak, és szépen lassan elfolyt a búza. Ez mindig egyre könnyebb volt. Azt hitték, hogy csak a közelség, meg megszoktuk a terhet alapon. Na hát nincs az ember, aki a sárból a búzát össze tudná seperni. Úgyhogy észre se vesszük, hogy folyik el az élet, meg az életünknek, meg a vallásosságunknak az elemei, hogy kopnak ki az életünkből. Szóval csak aki nagyon, nagyon ragaszkodik és nagyon észnél van, abból nem lesz pogány a végén. Van egy olyan életkor, amikor az ember érzi magából, hogy engem már bottal se tudnának kikergetni a templomból, meg én már azért amíg élek, addig oda tartozó leszek, de hát sokan nem. És pont a fiatalság az, a, az az időszak, amikor az ember még úgy szépen lassan az életének a zsákjából hagyja, hogy kifoljon az élet. És úgy olyan dolgok tűnnek el az életünkből, amelyek igazából értékessé, meg kiegyensúlyozottá tették az életünket. A legtöbb ember azzal éli az életét is, a kapcsolatát, meg a házasságát is, hogy, hogy jó ez, de tulajdonképpen valami mindig hiányzik. De van egy ilyen állandó hiányérzés, hogy jó ez az élet, de igazából mindig hiányzik valami, hogy ez kerek legyen. Én azt gondolom, hogy az Isten hiányzik ebből. Csak ez, nagyon sok ember ezt nem is ismeri föl, meg ha azt mondanám neki, hogy a te életedből az Isten hiányzik azért, amely teljesen jó, akkor se értené, vagy nem is fogadná el. Azt gondolom, hogy nekünk nagyon-nagyon meg kell becsülnünk magunkat, a szüleinket megáldani, vagy a barátunkat, aki ide lángodott bennünket, vagy, a, vagy az Istent áldani azért, hogy nem hagyja, hogy elfoljon belőlünk az élet. Hogy értékek maradjanak az életünkben, amelyek segítenek nekünk, hogy jobban éljünk és boldogabbak legyünk. Szóval az ember egy boldogságra hivatott lény. Ezek a termékek, amik elárasztanak bennünket, ez nem szolgálja ki az embert, aki egy boldogságra teremtett lény. Tehát az üzletről szabad beszélni, mindenről szabad beszélni. Most a politikáról szabad beszélni, a kormányokról is állandóan beszélünk, a migrációról is mindenről beszélünk, rengeteget beszélünk mi is, meg a média is ezekről, de az életnek a minket nagyon érintő kérdéseiről, az, hogy az ember egy boldogságra hivatott lény, erről alig beszél valaki. Mert ha az embernek a boldogságát keresjük, akkor nyilván nem tudjuk leválasztani az embert a boldogságnak a forrásáról. Az Isten köszöni szépen nagyon jól érzi magát, a Szent Háromságon belül államló és korlátok és határok nélküli szeretet, ez egy abszolút boldoggá teszi az Isten. Nincs igazából rászorulva az Isten arra, hogy mi szeressük. Ha mi szeretjük az Istent, akkor ez nekünk jó elsősorban. És az Isten ezzel az abszolút boldogsággal, ami ott a szeretet áramlásából származik, ugye már többször említettem ezt, hogy a valamire való boldogságunk és örömünk, az mindig valamilyen kapcsolatból származik. A Szent Háromság abszolút boldogsága és a három személy közötti határtalan és korlátlan szeretet áramlásnak a kapcsolatából származik. És én az életemet, a boldogságra hivatott életemet leválasztom erről a forrásról, mert akárhogy is csűrjük, csavarjuk a kérdést, az élet gazdája ebben a világban az Isten. És én leválasztom az életemet az Istenről, akkor én kereshetem, meg sokat használhatok, élhetek ebből a világból, mindent a javamra és a kényelmességemre és a komfortosságomra, de a boldogság az valahogy szépen lassan elkopik, vagy elmarad. És még egy legszerelmesebb kapcsolatban vagy házasságban is elkopik az életnek a boldogsága. Mert az elején ez néhány évig lendíti az embert, és olyan sok minden szépnek és jónak tud tenni, de igazából, ha az Isten nincs ott, akkor kikopik az embernek az életéből, még a házasságnak az öröme és a boldogsága is. Úgyhogy azt gondolom, hogy, visszaköszön az a kérdés, amit az első alkalommal Ámosz próféta jövendőléséből olvastunk. Szóval éhség van a világban, azt mondja, hogy éhséget bocsátok a földre, éhséget, de nem kenyérre, szomorúságot, de nem vízre, hanem az Isten igényének a hallgatására. Kérem, a világ vagy megtér, vagy elvész. Szóval itt nem lehet ezt nagyon másképp helyrehozni ezt a világot. Az egész népvándorlásnak az igazi súlyos tévedése az, hogy ezek Krisztuson kívüli történet. Mert az üldözők is, meg a menekülők is, ezek Krisztuson kívül vannak. És ez a világnak az óriási hibája. Most ez nagyon messzire vezet, de ahogy az iszlám kialakult a világban, azért ez a kereszténységnek a gyengesége is segített. Tetszen tudni, mikor indult az iszlám? Mikor indult az iszlám vallásosság a világban? 622. 622 a próféta futása, hogy menekül ugye Mohamed, mert üldözik, aztán megerősödik és visszatér. Kérem, ez az akkor keresztény világnak a gyökereinél indult el. Úgyhogy lehet a világot köpködni, meg vádolni, de tudni kell, hogy a világnak a romlása az a kereszténységnek is köszönhető, amely gyengék a keresztények a világban. ami ugyanolyan bevállalósak lennénk, mint ahogy ezek az iszlám emberek, akik félre vonulnak. Tehát Bencének a fiamnak volt egy osztálytársa általános iskolában, ő szépen húzott szünetekbe, elhúzott az iskola egy sarkába, és elvégezte naponta 5-ször az imádságát. Az én gyerekeimnek már ízével, már akkor is kicikizték, és nem cikizték, tudták, hogy ez kész, ez vallásos kész. A gyerekeim sütyibe vetettek keresztet az ebédlőbe, hogy azért ne gúnyolják őket, hogy te miért imádkozol az evés előtt. Az a kérdés, hogy az Isten miért hagyja, hogy ez a fiú messzire kerüljön és elveszze. Hogy miért hagyja? Azért hagyja, mert az Isten nem egy zsarnok atya, aki korbáccsal otthon tartja a gyerekeit, hogy neki ott jó legyen, hanem az Isten egy szerető és irgalmas atya, aki azt mondja, hogy ha te el akarsz menni, akkor menjél. És ma ugyanígy viszonyul hozzánk az Isten. El akarsz menni, akkor menjél. Én nagyon vigyázok arra, hogy ha bekerül ide, most is vannak ilyen egyes páraim, ahol az egyik az hitetlen pogány, meg sincs keresztelve, nem is akar, megmondta Kerek Perec, hogy amíg neki minden kérdésére természettudományos válaszai vannak, egy okos fiú, mérnök fiú, amíg ő mindenre talál természettudományos választ, addig ez neki nem kell. És egy elkötelezett keresztény mennyasszonya van, kíváncsi lennék, hogy ez az élet merre fog alakulni. Most már nem tudom, mert annyi helyen voltam mostanában lelki gyakorlaton, de valahol egy fiatal azt mondta, hogy halálosan szerelmes, már érett és orvos diplomája van, de egy olyan hitetlen barátja van, aki azt is megmondta, hogy ő nem járul hozzá, hogy a gyerekei templomba vigye, ha egyszer összeházasodnak és legyenek gyerekei. Óriási döntés. 28 évesen, halálosan szerelmesen, egy tiltakozó kedvessel. Tehát nagyon komoly kérdések. Hogy most az ember akkor 28 évesen dobja el ezt a kapcsolatát? Az a száma, hogy lehet, hogy egyedül marad? De ha meg vele marad, akkor meg merre felé fog menni ez a kapcsolat? Sem. Szóval nagyon-nagyon-nagyon nehéz kérdések is vannak. Az a baj ma a fiatalságnak egy óriási keresztje, hogyha ő keresztény társat keres, vagy akar magának találni, akkor nagyon leszűkül a kör. Nagyon leszűkül a kör. Szóval az atya hagyja, és azt is hagyja, hogy aztán a fiúnak a környezetében kialakuljon egy nagy dráma, mert hát a pénz elfogy, az élet elfolyt, és éhínség támad azon a vidéken. Ugye kimegy egy gazda, fölveszi, hogy a disznókat őrizze ugye a mezőn, és ott van egyedül. Szegényen, éhes sokszor, magányosan a disznók vágójánál. Nem lehet büntetlenül tobozódni ebben a világban. Szóval hihetetlen, hogy milyen lazán élünk, és hogy miket engedünk meg magunknak, de nem az Isten ver meg bennünket, de büntetlenül nem lehet. Magunkat büntetjük ezzel a sanyarú sorssal, de büntetlenül nem lehet tobozódni a világban. És ennek a fiúnak ugye nem az apja ment utána és verte agyon, meg büntette ezzel, csak büntetlenül nem lehet tobzódni. És ezt azért nagyon nem fogadják el tőlünk, de hát akkor is. Hát mindenki egy kicsit azért megízleli a saját életében, hogy milyen nyomorultá tud válni az ember, hogyha túl messzire ment tobzódásban, de hát azért azt nem valljuk be, még magunknak is csak titokban, vagy magunknak se, de hát másnak aztán végképp nem hallanánk be, hogy mi most azért vagyunk ilyen nyomorultak, mert hát állandóan elkövettük azt, amit elkövettünk. Ez az éhség, ami benne van nyilván ebben a történetben, ez valahol a bőti éhséget is szimbolizálja. A fiú életben marad, bár éhezik, és mi is életben maradunk, akkor is, ha bőtben éhezünk. Szóval azt a fontos tapasztalatot most megismétlem, amit a bőtől is kapcsán elmondtam, hogy nekem az életem egyik legfontosabb tapasztalata, hogy éhes vagyok, nem eszem, és mégsem halok meg. Mert nem csak kenyérből él az ember, mondja a kísértő gonosz léleknek. Nyilván ezt nem lehet a végtelenségig csinálni, de néha ezt meg kell tapasztalni. Ennek a fiúnak a megtéréséhez hozzátartozott, hogy megtapasztalja, hogy mit jelent éhezni távol az atyai háztól. Hogy mit jelent ez? A visszatérésünk az Isten felé, ez a böjtölésből indul. Ez a fiú nem a saját jószentából kezdette böjtölni, hanem mert ilyen mélységbe jutott, de végül is ez, amit ő csinál ott a disznók vágáján, ez böjtölés. Azt mondja a Lukács a leírásban, hogy szeretett volna jól lakni a moslékból, amit a disznók ettek, de még abból sem adtak neki. Mi az, hogy nem adtak? Hát ott volt egyedül a mezőn. Nem kell kérni senkitől. Ha most a moslékból kiválogatta volna a javát, ezt megette volna, mondjuk, hogy kell hozzá egy gusztus, de van az az éjség, ahol az ember ezt is megeszi. Miért nem? El lehet jutni a mélységben, az Istentől való elszakadásban, hogy ott van az orrom előtt a lehetőség, hogy elvegyek még valamit ebből a világból, de én már tudom az életemből, hogy mit jelentett nekem, mikor elvettem, meg elszórtam, elvettem az apámtól, és elszórtam, és feléltem, és minden. Vége van a bűnnek. Ezzel, hogy ő nem esik a moslékból, az azt jelenti, hogy befejezte. Lövése nincs, hogy merre tovább, de akkor ott ő a bűn befejezte. Elvehette volna a moslékot, de van egy olyan szint az embernek az életében, amikor azt mondja, hogy többé nem. Hogy többé nem. Itt vagyok nyomorban, és ez mind arról, abból származik, hogy én mindent elvettem, amit el lehetett venni. Elvettem az apámtól, azt elvettem a világból. Nagy megtéréseket hozhat elő egy embernek az életében, akkor azt mondja, hogy én többet nem. És vannak olyan szakaszai, fázisai az életünknek, amikor azt kell mondani, hogy én többet nem. Sokszor belementem, sokszor kipróbáltam, sokszor elhibáztam, kész, megutáltam, én többet nem. És ezek segítik az embert, hogy felfelébredjen, segítik abban is, hogy néha visszajusson az atyának a házába. Ebben az éjség történetben az ember egyszer csak megérzi, hogy én akkor is kellek, amikor a bűnnek a mélységében vagyok. Szóval az atya azért kinnál az atyai házban, és végig ugye várakozik. Nem megy utána, mert azt mondja, hogy egy embernek magának kell megpróbálni, de ott áll az ajtóban is várakozik. Szóval ez az éjség, ami jellé válik ennek a fiúnak az életében, egy olyan jellé, ami a végén elindítja visszafelé. Lehet, hogy ez nagyon hétköznapi az, hogy az éjség miatt indul el, meg arra gondol, hogy az atyám házában hány béres bővelkedik, én meg itt éhen halok, de valahol ez egy jellé válik. Nagyon fontos részei az életünknek a jelek. A jelek az életünkben, amit sokszor nem veszünk észre. Hogy miért van a környezetemben egy ember, aki ilyen vagy olyan életállapotot él. A Szentírásban az egyik legfontosabb jel, ugye a dúsgazdag és a szegény Lázárnak a története, a Lázár ott fekszik a gazdagnak a háza előtt, tele fekélyekkel a kutyák nyalják a sebeit, és a gazdag meg minden nap bővelkedik, és a morzsát se adták oda a végén a Lázárnak. Nem azért kárhozott el a gazdag, mert kárhozott volt, és Lázár se azért üdvözült, mert szegény volt. A gazdag azért kárhozott el, mert az Isten egészen a küszöbéig tolt egy ilyen szerencsétlen nyomorultat, hogy minden nap át kellett lépnie, ha ki akart menni a házból, és nem vette észre, hogy ez egy lehetőség neki, hogy legalább a maradékból egy kicsit jól lakassa, vagy esetleg gyógyítassa a fekélyeit. Szóval egy kicsit át kell nézni a saját életünket, hogy kik vannak körülöttünk. Családban, szomszédban, munkahelyen, akárhol. A jelnek az a dolga, csak annyi a dolga, hogy engem elindítson. De ha van az életemben egy olyan ember, aki nekem jel arra, hogy én megtérjek, veszekeljek, vagy megjavítsam az életemet, és én életen keresztül nem veszem észre ezt a jelet, ezzel nem csak magamat rontom el, hanem tulajdonképpen egy életen keresztül a nyomorúságban benne hagyom a jelet. Mert amikor a jel eléri a célját az én életemben, és észreveszem, és megteszem, akkor a jel, köszönjük szépen, megszűnik tovább jelnek maradni. De ha én nem veszem észre, hogy odatolt egy ember az életembe az Isten, akit bármilyen módon, de valahogy segítenem kell, akkor én életen keresztül benne hagyom a nyomorúságban. És nem csak a saját elrontott életemért fogok felelni, hanem azért az emberért is én fogok felelni, akit egy életen keresztül az Isten ott tartott a közelemben, és tönkretettem az életét. Ezzel azért benne hagytam a jel állapotával. Nem csak a saját életemmel, a másik ember életével is én fogok elszámolni. Vagy legalábbis azért az én elszámolásomban ennek nagyon nagy súlya lesz. Mint hogy tessék átnézni az életünket, az Isten jeleket támaszt, ennek a fiúnak az életében az éjség volt a jel, ami segítette, hogy felébredjen és magához térjen. sokszor olyan jeleket tesz az Isten az életünkbe, amiről mi úgy gondoljuk, hogy ez egy csapás. De néha komoly csapás kell, hogy az ember felébredjen. Kevics Misi barátom, hogy innen indult a Rózsánk teréről, együtt dolgoztunk az Egyházmegyei Irodán Szilárd püspök mellett. És akkor ugye ő későn házasodott, 4 kis gyereke van. Azt hiszem, hogy 5-es vagy 6-os talán a legnagyobb, és a kicsi még óvodás. És ugye hát egy évvel ezelőtt kiderült, hogy vastagbélrákja van. Ami egy elég agresszív dolog. Aztán hát rengeteg minden, ugye tudjuk, hogy kemó, meg kivágták, kivezették, zacskóba hordja a izét, most visszavarták egyébként egy év után. Nyilván ez egy nagy küzdelemre, mivel a rendszer beindult, de nem erről akarok beszélni, hanem arról, hogy mindig tényleg nagyon közvetlen barátok voltunk. Hihetetlen, komák lettünk, keresztülők lettünk, stb. És Debrecenbe sétáltunk pár hónappal ezelőtt együtt egy hivatalos ügy kapcsán, és mondtam neki, hogy ez a jó pofán vágott az élet, nem? Szóval úgy az embernek meg kell néha egy pof, de azért ez talán egy kicsit olyan erősre sikerült, vagy valami. És azt mondta, hogy hát azt mondta a feleségem, hogy az erős embernek nagy pof kell, mert a kicsiből nem ért. Halálra dolgozta magát. Szóval ez egy olyan tempójú fiú volt, hogy én még ilyet nem láttam. Szóval itt érdekes élete volt, penészleki volt, de ide került Érdre, mert meghalt kicsikorában az apja, és akkor itt a római közegben nőtt fel, és elment papnak, de római kispapnak. Nem is tudta magáról, hogy görög katolikus. Az anyja meg református. Ott nőtt fel, és akkor szépen betették, és ott közben jött rá, hogy ő görög katolikus, és elkezdett érdeklődni, elkezdett idejárni, szóval megszerette mindent, és világért nem akarták elengedni, mert annyira jó volt és tehetséges, a professzoroknak a könyveit ő gépelte meg minden, akkor még ez a világ volt, és na mindegy, és utána 3 évig Szilárd püspök, mivel akkor a botrány csináltak a rómaiak, hogy eljön, és a görögök miatt jön el, de 3 évig Szilárd püspök nem merte felvenni görög kispapnak. Szóval ő az a balkezes, és úgy magától tanult géppel, meg számítógéppel, egy középső ujjával géppel, de egyetlen ujjával a bal kezén, és gyorsabban gépel, mint aki 10 ujja nyomja. De mondjuk egy könyv után úgy fáj a szíve, vagy egy nap után, mert olyan mozgást végez, hogy majd belepusztul. Na mindegy, szóval az erős embernek nagy pof kell. Szóval mi marha erősnek érezzük magunkat néha az életnek a dolgaival, lehet, hogy kapunk egy olyan pofont, amiből egyszer értünk. Én is így gondolom a nagy töréseknek a gyümölcsét, de ő azt mondta, hogy azóta minden egy kicsit viszonylagossá vált. Szóval amikor az élet kap egy rendes pofot az Istentől, akkor egy csomó minden, ami addig marhára fontos volt, az egy idő után viszonylagossá válik. És azt mondta, hogy szépen azért úgy segített neki az is, hogy az egyház megye 3 felé, ő most ökonómus, tehát a gazdasági hivatalt vezeti Nyíregyházán, és ugye millió ügye van neki is, de azért úgy egy kicsit ugye az osztódás meg szépen megmondta, hogy nem. Azt akarták, hogy mind a két egyházmegyének legyen ökonomus, és megmondta Debrecennek, hogy én tovább nem. Soha nem mondott nemet. Soha nem. Én hamar lelittem Szilárd püspök mellől, mert én mondtam neki, hogy én nem arra születtem, hogy irodába üljek. Úgyhogy megértette 3-4 év után is elengedett. Persze ugye közelébe tartott mindig, de azért az legalábbis az irodából elengedett. És ott maradt a Nyíregyházán, és akkor mindenféle dolgot csináltam, csak akasztott ember nem voltam a végén. De végül is én kiszálltam. Na, ő nem szállt ki, nem tudom, 17 éve, nem tudom hány évet szolgáltat Szilárd püspök mellett. 96-ban kerültünk oda, és 2008-ban jöttünk el. Az csak 12 év. Szóval ne várjuk meg, hogy az Isten nagy pofonokat adjon ahhoz, hogy észhez térjünk. Szóval meddig húzhatjuk ezt a dolgot? Ne várjuk meg. Hanem lépjünk egy kicsit hamarabb vissza. Az ember mindent kibír igazából, ez a fiú is mindent kibírt. Az éjség mellett, ott a disznók mellett, a másik nagy dolog, ami megindít egy embert, az a magány. Egyedül. Ott van egyedül. Kérem, az ember sok mindent kibír, a magány nehezen. Szóval senki nem megy felé se, nem kell járni dolgozni, ahol van még 10 másik béres, vagy akárki, ott van egyedül, őrzi a disznókat. Szóval a magány azért ma is nagyon megpróbálja az embert. A magány elől, meg a magányban ugye egy csomó csend van, és a csend az egy fájdalmas dolog. Egy elrontott életnek a során, amikor megjelenik a csend, az egy fájdalmas dolog. A mai ember ezért fél a csendtől. Kérem, mindenki ízével, füldugóval az utcán jár a fülébe, ott sem. Otthon automatikusan szól a rádiója vagy a tévéje, ha nem nézi, akkor is. Menekülünk a csendtől, mert a csendben elkezd kiabálni az embernek a lelkiismerete, és meghalljuk véletlenül, hogy mit kiabál a lelkiismeretünk. Tehát néha csendbe kell lenni, csendbe ülni egy templomnak, a templomba, vagy annak az előterébe, vagy a szobámba, mindegy, néha csendbe kell lenni, hallgatózni kell. Aki hallgatózik, az meghallja, hogy a lelkiismeretem erre indítja, és a hallgatózó ember az Istent is meghallja előbb-utóbb.
Dicsőség Jézus Krisztusnak.
Mindörökké, amen.
Kedves hallgatóink, Márk evangéliumában Krisztus követéséről fogunk hallani, a keresztviselésről. Hogy megértsük és elmélyítsük, Legeza József atya gondolatait is meghallgathatjuk majd. Akkor Jézus magához hívta a tömeget a tanítványokkal együtt, és azt mondta nekik: aki utánam akar jönni, tagadja meg önmagát, vegye föl keresztjét és kövessen engem. Mert aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt, aki pedig elveszíti életét én értem és az evangéliumért, megmenti azt. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, lelkének pedig kárát vallja? Hisz mit adhat az ember cserébe lelkéért? Mert aki szégyel engem és az én igéimet ebben a házasságtörő és bűnös korban, az emberfia is szégyelni fogja azt, amikor eljön atyának dicsőségében a szent angyalokkal. Ezután így folytatta: bizony mondom nektek, vannak egyesek az itt állók közül, akik nem ízlelik meg a halált, amíg meg nem látják, hogy eljön az Isten országa hatalommal.
Kedves testvérek, minden embernek van valamilyen örökölt vagy szerzett terhe. Lehet ez testi erőtlenség, fogyatékosság, de lehet a teher lelki természetű is. Elsorolhatatlanul sok és sokféle az emberiség terhe, és lehetséges, hogy egy-egy embernek is többféle teher hordozásával kell napról napra kemény küzdelmet folytatnia. Nem magunk választjuk, és nem mi döntünk a terheink ügyében. Ez adatik. Felülről jön a döntés, mert családi örökség, betegség vagy figyelmetlenség maradandó gyümölcse. Lehet ezek ellen tiltakozni, lehet azoktól minden erőnkkel megszabadulni, vágyni és akarni, de a terhek a maguk természete szerint csak maradnak. Boldog az az ember, aki fölismeri, elvállalja és elhordozza a maga terhét, mert tudja, hogy az Ura és megváltója adta neki és bízta rá. Középkorból származik a történet, hogy egy falu népe zarándokútra indult, és a papjuk mindenkit arra kötelezett, hogy saját úti holmia mellett egy-egy keresztet is hozzon a zarándokút jelképeként. Elég nehezek voltak a keresztek. István a tehetős gazda különösen nehéznek találta magáét, és egész úton azon gondolkodott, miért, hogy az egyik másik szomszédjának is könnyebb terhet adott a papjuk. Egy éjszakai szálláson, amikor mindenki letette a maga keresztjét, István gazda nem tudott elaludni, és az ébrenlét idejét arra használtam, hogy könnyebbre cserélje a keresztjét. Végig is próbálta a gúlába rakott kereszteket. Volt, amelyiket meg se bírt mozdítani. Végül talált egy egészen könnyű kis keresztecskét, és amikor jól megnézte, kiderült, éppen az övé. Mindenki annyi keresztet kap, amennyit elbír. Egy falu ifjúsága szívesen gyönyörködött a papír sárkányok röpülésében. Amikor csak lehetett, kimentek a közeli rétre, és sok-sok sárkányt bocsátottak föl. Ezek között a papír sárkányok között akadt egyszer egy, amelyik nem volt megelégedve a magassággal, amit elért, és egyre nagyobb erővel igyekezett mind magasabbra és messzebb repülni. A sárkány zsinegét a földön tartó fiúnak minden erejét össze kellett szednie, hogy kézben tartsa a sárkány szárnyalását. Míg egyszer a zsineg elszakadt, és most már szabadon minden kötöttség nélkül szárnyalt a sárka magasra, egyre magasabbra szállt a sárkány. Egy hirtelen szél megpördítette, és csak pörgött és pörgött, majd hirtelen zuhanni kezdett, és pár pillanat múlva darabokra hullott egy sziklán. Istenünk szeretete így tart meg mindnyájunkat terheink feszítő zsinegével, hogy szárnyaljunk. Vigyázzunk, hogy el ne szakadjon a feszítő zsineg. Alázatosan és bizalommal adjunk hálát Istennek azért a kegyelemért és erőért, amelyekkel bírjuk hordozni keresztjeinket.
Kedves testvérek! A mai nap görögkatolikus egyházunk Szent Bertalan és Szent Barnabás apostolokra emlékezik. Bertalan egyike a 12 apostolnak, neve arámul azt jelenti Talmáj fia. A hagyomány a Szent János evangéliumában szereplő Natánaellel azonosítja őt. Fülöp apostol vezette őt Jézushoz. Ő igaz izraelitának nevezte, és apostolai közé választotta. Az apostolok szétoszlása után Bertalan Indiában, Mezopotámiában és utoljára Örményországban hirdette az evangéliumot. A hagyomány szerint testéről elevenen lenyúzták a bőrt, s végül keresztre feszítették 60 körül. Barnabás apostol Ciprus szigetén született zsidó családból. Eredetileg Józsefnek hívták, a Barnabás nevet az apostoloktól kapta. Ő vette maga mellé a megtért Sault, és vitte Jeruzsálembe az apostolokhoz. A Szentírás, mint Szent Pál kísérőjét és az evangélium hirdetésében társát állítja elénk. Vele együtt vett részt az apostoli zsinaton Jeruzsálemben. Később elvált Szent Páltól, és unokaöccsével Márkkal ment apostoli útra. Ciprus szigetére mentek Barnabás apostol hazájába. Ettől kezdve a Szentírás nem szól az apostolról. Egy régi hagyomány őt tartja Milánó első püspökének. Halálának helye és ideje ismeretlen. Valószínűleg Szalamiszban szenvedett vértanúságot, egyesek szerint agyonkövezték, mások szerint mágián égették el. Holnap, kedden, Szent Onofrius remete atyáról emlékezünk meg. Onofrius atya fiatalon lett szerzetes Egyiptomban, Téba mellett. Remete életet élt egy öreg vezetése mellett a kietlen sivatagban. 60 éven keresztül remetéskedett úgy, hogy nem látott embert. Szigorú életében a hideget és hőséget és a nélkülözést egyformán tűrte. Sokszor gondolta azt, hogy közel áll a halálhoz, Isten azonban sértetlenül megőrizte. Angyala által táplálta, a barlangi előtt felnőtt egy pálmafa és forrás fakadt. Halála előtt meglátogatta őt Pafnutiosz atya, akinek elbeszélte életét, majd megáldotta Pafnutioszt. Imádságba merülve adta vissza lelkét Istennek a 4. században. Szerdán egyházunk Szent Aquilina vértanúnőt állítja elénk. Aquilina palesztinai Biblos városában született, jámbor keresztény szülőktől. Gyermekkorától a keresztény hit és erkölcs szabályai szerint nevelték szülei. Atyát korán elveszítve, nevelését anyja végezte. Mikor 10 éves lett, a pogány Volusian lett Palesztina császári helytartója. mint pogányember üldözte a keresztényeket. Aquilinát is feljelentették, hogy társnői között a keresztény hitet terjeszti. Kereszténynek vallotta magát, és visszautasította, hogy a bálványoknak áldozzon. Büntetésből megkínozták. A nagy fájdalomtól a Szent Szűz a földre esett. Hóhírai azt gondolták, hogy meghalt, ezért testét kidobták a városon kívülre. Éjjel egy angyal csodálatosan begyógyította sebeit. Aquilina újra megjelent a helytartó előtt, aki fejvesztésre ítélte. A vesztőhelyen a városon kívül időt kért az imádságra, és 293. június 13-án lefejezés nélkül adta vissza lelkét Istennek. Csütörtökön Szent Elizeus prófétára emlékezünk. Elizeus Safát fia volt, Abel megholából. Krisztus születése előtt a 9. században élt. Illés próféta tanítványa volt. Illés mennybevitelénél az ő felső ruháját kapta meg. Vele együtt az erőt is, hogy utódja lévén folytassa művét. Elizeus 65 éven keresztül volt próféta Izraelben. Félelem nélkül mondta meg az istentelen királyoknak az igazságot. Szamariában hunyt el, Joaszáf király alatt. Sok csodát tett életében, de halála után is feltámadt egy holttestéhez dobott halott. Életét és csodáit a Királyok első és második könyve tartalmazza. Pénteken Szent Ámosz prófétára tekintünk. Ámosz Tekoában született, Júda törzséből származott. Pásztor volt. Második Jeroboám király alatt lépett fel 360 körül, Krisztus születés előtt. Bételben, a szentélyben és Szamáriában beszélt. Jövendőléseiben többek között szigorúan megfette a gonosz gazdag embereket, szemrehányást téve nekik a szép házakért és a gazdag lakomákért. Ugyancsak szót emelt a szegények érdekében és a törvénytelen istentiszteletek miatt. Amaxia pap kiutasította a szentélyből és Izrael országából is. A hagyomány szerint Tekoában temették el. Szombaton Szent Tihon püspökre tekintünk. Tihon a Ciprus szigetén lévő Amachtunz városában született. Szüleitől tanulta meg a szent könyvek olvasását. Szent élete miatt Memnon püspök diakónussá, aztán a püspök halála után a hívek kívánságára e város püspökévé szentelték. Híveit a hitre és jámbor életre tanítva, szavainak erejével és csodáival sok pogányt tett keresztényé. A környéken lévő bálványszobrokat összetörte, a bálványtemplomokat pedig pusztulásra ítélte. Hosszú életet élve, szellemi nyáját a jámborságra oktatva és igaz tanítással vezetve őket, békében hunyt el 425-ben. Vasárnap Szent Manuel vértanút és testvéreit, egyben vértanútársait állítja elénk egyházunk. Szent Manuel, Szabel és Izmael mindhárman testvérek voltak. Perzsiában születtek. Atyjuk pogány, anyjuk keresztény volt, és kezdettől fogva a keresztény hitben nevelte őket. Amikor elérték az érett kort, mindnyájukat besorozták a hadseregbe. Bár a perzsa király katonái voltak, valójában a mennyei királynak szolgáltak jó tetteikkel. Egy alkalommal királyuk a hitehagyott Julián császárhoz küldte őket követségbe, hogy a békéről tárgyaljanak vele. Julián először tisztelettel fogadta őket, de amikor megtudta, hogy keresztények, a szokások ellenére átadta őket a hóhérnak, kínzásra, minek után 362-ben mindnyájukat lefejezték. Végezetül a holnap ünnepelt Szent Onufrius atyának a reggeli utrenyei szolgálatából vett egyikénekével búcsúzom. Elvonultál, szent életű, és a pusztaságban tartózkodtál, nyilván mindig az Úrral voltál, aki mindenkor megszabadított téged a gonoszságtól. Az uralkodó kedvében jártál, végtelenül boldog, és elnyerted a mennyek országát. Most, hogy ott tartózkodsz, emlékezzél meg tisztelőidről.
Hitünk és életünk. felnőtteknek szóló katekézist hallottak görög katolikus atyákkal.